Jó napot kívánok! A gáz és villamos energia után a távhő hatósági árkörbe vonásáról is dönt március közepén az országgyűlés. A héten bemutatott Szél-Kálmán tervben a rezsiköltségek befagyasztását ígérte a kormány. Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára erről a ma reggelben elmondta, hogy az energiaárak a jelenlegi szinten maradnak.
A jelenlegi szinten kerül befagyasztásra a rezsiköltség, maga a módosító indítvány is ezt tartalmazza, hogy egészen addig, amíg az új rendszernek a bevezetése nem történik meg, az alapján az új ármegállapítási igények az önkormányzatoktól nem érkeznek, illetve az önkormányzatok által fenntartott távhő szolgáltatóktól nem érkeznek be a Magyar Energia Hivatalhoz, illetve a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, addig befagyasztásra került.
Elfogadta az otthonszülés szabályairól szóló rendeletet a kormány. A jogszabály mindaddig megengedi a szülés helyszínének megválasztását, amíg az nem veszélyezteti a gyermek életét. Ha a kismama nem szeretne kórházban szülni, akkor a terhesség 36. hetéig döntenie kell, hogy hol és ki vezesse le a szülést. A jogszabály részletesen leírja az otthonszülés tárgyi és higiénés feltételeit is. A rendelet április 1-én lép hatályba, és a május 1-e utáni szülésekre vonatkozik. Augusztus végén megkaphatják a TB rendszerbe átlépő magánnyugdíj pénztári tagok az esetleges reálhozamukat. Selmeci Gabriella, a miniszterelnök nyugdíjvédelmi megbízottja azt mondta, kormányrendeletben határozzák majd meg azt a kéthetes időszakot, amikor a reálhozamokat folyósítaniuk kell a nyugdíjkasszáknak, de nem fogják hagyni, hogy a kifizetések év végéig elhúzódjanak. A parlament hétfőn fogadta el azt a törvénymódosítást, amely szerint a magánpénztári reálhozamot minden pénztártag esetében ugyanazon napra, május 31-ére kell kiszámolni, a vagyon pedig június 12-éig kell átadniuk a pénztáraknak. Újabb két gyanús lakásvásárlást vizsgálnak a Honvédelmi Minisztériumnál. Egy volt helyettes államtitkár és egy miniszteri biztos szintén Juhász Ferenc minisztersége idején jutott áron alul lakáshoz. Erről Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos beszélt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága albizottságának mai ülésén. Az ülésre ismét meghívták az egykori honvédelmi minisztert, de nem jelent meg. Szintén meghívták Olaj János dandártábornokot, aki a Hír TV szerint egy a HM-nél történt korrupciós ügyben beismerő vallomást tett, de ő sem ment el az ülésre. Újabb ellentámadást indítottak a Kadhafi líbiai vezetőhöz hű kormányerők az ország keleti részét uraló felkelők ellen. A kormányerők légicsapást mértek arra a városra, ahol tegnap néhány órára sikerült elfoglalniuk egy olajfinomítót. A Bregától nem messze lévő Azdabiát is ismét bombázták. Három holland katonát elfogtak, ők a Líbiában lévő hollandok kimentésére indultak. A Bengáziban székelő ellenzéki átmeneti kormány elutasít bármilyen tárgyalást a hatalommal, és újra azt kérte az ENSZ-től, engedélyezze, amint fogalmaznak, Kadhafi zsoldosainak bombázását. A helyszínen lévő külföldi tudósítók szerint az egyiptomi forradalommal ellentétben a líbiai események egyre jobban hasonlítanak egy hagyományos fegyveres konfliktusra, vagyis Líbiában lényegében polgárháború van. Bengázi közelében van az MTI hírcentrum stábja is.
Ma hajnalban azt az információt kapta a stábunk, hogy a kormányerők éjjel körbevették Bengázi kivételével az összes települést. Aztán reggelre kiderült, hogy ez az információ ebben a formában nem helytálló, de annyi minden esetre valóban igaz, hogy Kadhafi erői ma újra támadásba lendültek, és egyrészt bombázni kezdték Zábiát, ahol tegnap is egy fegyverraktár mellett bombáztak, és ezúttal légicsapást mértek Brégára is a repülőterére. Stábunk éppen úton van Zábia felé, úgyhogy délután talán már több dologról is beszámolhatunk, hogy pontosan mi történt ma, mi a helyzet. Minden esetre itt az ország keleti részén az embereket sokkolja, hogy Kadhafi erői több napos csend után most ilyen agresszívan próbálják visszafoglalni a keleti országrészt, és egyre többen sürgetnének egy repüléstilalmi övezet bevezetését. Aldoi Hesna, MTI Hírcentrum, Líbia.
A líbiai-tunéziai határhoz utazott az uniós ügyekért felelős magyar államtitkár és az unió válságkezelési biztosa. Győri Enikő és Krisztalina Georgieva tárgyal a tunéziai átmeneti kormány képviselőivel, majd ellátogatnak egy táborba is, ahol felmérik a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeit.
Most segíteni kell, most azt kell nézni, hogy több tízezer ember, mindenféle nemzetiségű, nagyon nehéz helyzetben van. Itt garantálni kell emberhez méltó bánásmódot, ami szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja a tunéziai hatóságokat.
A Líbiából menekülők Máltán keresztül is hazajuthatnak. A földközi tengeri szigetországba eddig több mint 10 000-en érkeztek, többségük uniós állampolgár, aki utazott is egyenesen haza. De sok ázsiai is érkezett Máltára, akik a líbiai olajszektorban dolgoztak. Az ottani kikötők 8-9 000 embert tudnak fogadni naponta. Az MTI hírcentrumnak ott is van stábja, Máltáról Szondi Vandas tudósít.
Ez volt az első nyugodt reggel a máltai hatóságok számára, ezt mondta legalábbis a kommunikációs államtitkár. Egyre kevesebb evakuált érkezik Vallettába, de még mindig számítanak hajókra, ma délután is érkezik majd egy. Itt a mögöttem látható öbölbe érkeznek egyébként főleg katamaránok, de turista hajókkal is érkeznek olyan emberek, akik tovább szeretnének utazni otthonaikba, országaikba. Nagyon kevés időt töltenek itt azok, akik Máltán keresztül szeretnének hazajutni. Többnyire 1-2 órát, de van olyan, aki csak perceket töltött a reptéren, mert leszállt az egyik repülő, és rögtön átszállítottak a másikra. Ha nincs szükség orvosi segítségre, vagy étere, vagy bármilyen más ellátásra, a szerencsések néhány percen belül tovább utazhatnak.
Napokon belül elkezdődik Felsőzsolca térségében a gátépítés. A Sajó völgyében található települések védelmére 1 milliárd forintot fordít a kormány. Ebből a pénzből építik az Arnóttól a Sajó beömléséig húzódó új védművet. Részletek Miskolcról.
Jelenleg a folyó kotrási munkálatait végzik, ennek költsége 300 millió forint. Felsőzsolcán a tavaly nyár elejé árvíz során 1800 ház sérült meg, és több mint 200 családot kellett kiköltöztetni otthonából.
Nagyon jó, hogy innen kezdték el, mert itt a talajvíz nagyon magas volt, és itt szivattyúzás folyamatosan ment.
A felsőzsolcaiak örülnek, hogy megkezdődtek az árvízvédelmi munkálatok. Jelenleg a várostövező patakmedrek átfolyó kotrását végzik.
Minden napot jövök el a bevezető úton, látom, hogy elkezdték a mederkotrást. Nagyon-nagyon örülünk neki látni, hogy most már elkezdődött valami, úgyhogy reméljük, hogy víz már nem fog minket fenyegetni.
A kedvezőre fordult időjárás segíti a medertisztítást, jól haladnak a munkálatok. Napokon belül már a védmű építése is megkezdődik.
E héten csütörtökön egyértelmű lesz, hogy a gátépítés elindul, meg fogjuk tudni, hogy kik kapják meg a munkát, illetőleg tehát 2-3 napon belül a munka is elindul már, úgy, ahogy ez terve is volt véve.
A gátépítéséhez szükséges összeget a kormány még tavaly elkülönítette, így a sajómenti települések védelme megoldódik.
Márciustól a Pécsi Orvostudományi Egyetemen is fizetni kell a második, illetve a további szakvizsgákért. A felsőfokú képzés központi támogatásának csökkentése miatt hozták ezt a rendeletet. A részletek Pécsről.
Az egyetem az országban egyedülálló módon azonban nem az orvosokra hárította a pluszköltségeket, hanem maga fizette meg azokat. Márciustól azonban már nincs erre forrásuk. Egy második szakvizsga Pécset akár 800 000 forintba is kerülhet.
Dr. Szabó Melinda már 3,5 éve dolgozik a Pécsi Sebészeti Klinikán. Még az első szakvizsgája előtt áll, azonban ha nem általános, hanem például plasztikai sebész szeretne lenni, egy második szakvizsgára is szüksége van, amiért mostantól fizetnie is kell.
Több szakirány van, ahova több szakvizsga kell, és ezt... Azt, hogy ezért a szakvizsgáért még fizetni is kelljen, az nagyon sok, nagyon nagy teher számunkra. Különösen, hogy azért nem vagyunk túl jól megfizetve.
A kormány még 2009-ben rendelkezett a felsőfokú szakképzésről, ekkor csökkentették a központi finanszírozást. Az ország többi orvostudományi egyeteme már ekkor költségtérítésessé tette a második szakvizsgákat. Egyedül a Pécsi Tudományegyetem vállalta, hogy fizet az orvosok helyett.
Ez viszont természetesen egy olyan elem, amit nem lehet a továbbiakban szívesség kategóriába bepréselni már.
A forrás azonban itt is elfogyott. Március 1-től ezért már itt is havi rendszerességgel kell fizetniük az orvosoknak a további szakvizsgákért.
A ráépített szakképesítéseknek az időtartama az 24 és 36 hónap szakmáktól függően, és akkor természetesen a képzési díj az 23 ezer forint per hó, és akkor ennek a képzési díjnak a szorzata a képzési időtartam szorzatával, ez adja meg majd az adott szakterületnek a képzési költségét.
Így egy második szakvizsga akár 800 ezer forintjába is kerülhet egy orvosnak. Az egyetem most a minisztériumtól remél segítséget. Attól tartanak ugyanis, hogy a költségtérítéses második szakvizsga újabb elvándorlási hullámot indíthat el, mivel arra ösztönözni a fiatal orvosokat, hogy külföldön helyezkedjenek el.
A gázömlést és a sújtógáz robbanást is megtapasztalhatják a tűzoltók a most átadott nagykanizsai gázszerelő tampáján. A 60 millió forintból épült pályán olyan veszélyhelyzeteket próbálhatnak ki, amelyeket eddig csak könyvből ismerhettek meg. Nagykanizsán gyakorolnak ezentúl a katasztrófavédők is. Azt remélik, hogy így megelőzhetik a januári győri gázrobbanáshoz hasonló helyzeteket.
Így robbanhat fel egy elosztó szekrény, ha valaki lopja a gázt. Ez a tampája első állomása. A pályán a gázzal dolgozóknak azt tanítják meg, hogyan viselkedjenek vészhelyzetben is óvatosan.
A robbanások ereje és a fiziológia hatása az olyan, hogy mindenki belegondolva kellő empatikus érzése, mi lenne, ha ő most épp ott tartózkodott volna, ez elég visszatartó erő lesz.
A gázszolgáltatók és a tűzoltók eddig csak könyvből készülhettek fel a balesetekre. Mostantól Nagykanizsán a gyakorlatban is átélhetik ezeket.
A veszély az nem látható, nem érezhető. Ezt a veszélyt szeretnénk mi láthatóvá, érezhetővé tenni a munkatársaink számára, illetve mindazok számára, akikkel együtt dolgozunk, és ennek keretében a jövő nemzedéke számára is.
Idén januárban ebbe a győri házba is kellő tapasztalat nélkül léptek be a tűzoltók. A gáz berobbant, három tűzoltó megsérült. A nagykanizsai pályán most ezt is bemutatják a tűzoltóknak.
Reményem szerint még egyszer ilyen nem fog bekövetkezni, de a tárgyi tudás, a közös felkészülés, a gyakorlás az mindig alfa jó megállja a veszélyhelyzeti sikeres beavatkozásnak.
A pálya építője tananyagot is írt a tanulóknak. A gázművek és a mentők mellett itt tanulnak majd a nagykanizsai olajipari iskola diákjai is.
17 milliárd forint kellene ahhoz, hogy a belvízi védekezés minden költségét fedezni lehessen. De a legszükségesebb munkálatok is minimum 5 milliárdba kerülnek. Részletek Szegedről.
Az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben, ezt mondta Illés Zoltán államtitkár Hódmezővásárhelyen. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter pedig bejelentette, elkészült az új agrárkamarai törvény tervezete. A megyei szinten szerveződő autonóm szakmai köztestületnek alanyi jogon tagja lesz valamennyi termelő.
Ez a vízgazdálkodási rendszer, ahogy van, ez így nem ér semmit.
Már a tavalyi termésben óriási kieséseket okozott a belvíz, és az idei kilátások sem túl jók. Ősszel még a talajelőkészítő munkákat sem tudták elvégezni a belvízzel elöntött területek nagy részén.
Nem lehet tudni, hogy az eddig föl nem szántott, be nem művelt területeket be lehet-e művelni, be lehet-e szántani. A minőségről talán nem is kell beszélni, mert egy tavaszi munkában már tisztességes minőséget nagyon nehezen lehet csinálni, vagy nem lehet csinálni.
17 milliárd forint kellene ahhoz, hogy a belvíz elleni védekezés minden költségét fedezni tudják az ország teljes területén.
Ebből a 17 milliárdból legalább 5,2-5,6 milliárd kellene ahhoz, hogy a legszükségesebb munkálatok megtörténjenek. Most a kormány döntött arról, hogy ezt az 5,2-5,6 milliárd forintot biztosítja.
Az államtitkár szerint be kell látni, hogy a vízállásos földeket ki kell venni a termelésből, és vadvizes területté nyilvánítani. Erre az unió támogatást fizet a tulajdonosoknak. A mezőgazdasági szerkezetváltást hangsúlyozta a vidékfejlesztési miniszter is Hódmezővásárhelyen. Azt mondta, a tömegtermelés és az alapanyag előállítás helyett a minőségi, magas feldolgozottságú áruk előállítását kell megcélozni.
Átalakulóban van a mezőgazdasági termékeknek a piaca, az egész világ látszik, az energia árak is átalakulóban vannak. A magyar mezőgazdaságnak, meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel mások egyébként tudnak élni.
Az Agrár Széchenyi kártya bevezetése már az első fél évben várható. Ezzel minimum 500 ezer, maximum 25 millió forintos kedvezményes hitelhez juthatnak majd a gazdálkodók.
A drága benzin és gázolaj miatt egyre többen járnak át Ukrajnába tankolni. Itt akár 170 forintot is lehet spórolni egy liter üzemanyagon. A benzinturizmus ezért virágzik a magyar-ukrán határon. Csempészéssel viszont a szeptemberben bevezetett új ellenőrzési rendszer miatt kevesebben próbálkoznak.
Egy autó sincs ezen az ukrán határhoz közeli benzinkúton, aki erre lakik, inkább a szomszédos országba jár át tankolni. Ezek a gépjárművek a Záhonyi határátkelőnél sorakoznak, belépésre várnak, a legtöbben tankolni voltak Ukrajnában.
Heti rendszerességgel kétszer-háromszor, mikor mennyi szükség a benzinre?
A szomszédos országban 198 forintnak megfelelő hrivnyába kerül a benzin literje, így egy tankoláson is sokat megspórolnak a határhoz közel élők.
50 literes a tankon, meg plusz 10 litert még lehet hozni. Hát az eleve nekem egy 6000 forint megtakarítás.
A benzinturizmus virágzik a magyar-ukrán határon, a csempészet viszont egyre kevésbé. Ezzel az úgynevezett üvegszálas kamerával az esetlegesen átalakított üzemanyagtartályokat is kiszűrik. Egy szeptember óta bevezetett számítógépes rendszerrel pedig a kilométeróra állást és a benzintartályok szintjét is dokumentálják. Így könnyen lebuknak azok, akik manipulálnak az üzemanyaggal.
Amennyiben minden rendben talál, a beléptetés megtörténik, tehát természetesen ebben az esetben nem történt szabálysértés.
A közös számítógépes nyilvántartási rendszer az ukrán-magyar határátkelőkön 5 hónapja működik. Záhonynál ez idő alatt csak kevés alkalommal történt szabálysértés.
10 eljárás vezetett be a kirendeltség, amely első fokon elkobzással jártak a gépkocsik. Ez azt jelenti, hogy a gépkocsi üzemanyag tartálya nem felelt meg a szabványos kritériumoknak.
Záhonynál egyébként naponta 1000 autó fordul meg a határon, amikor emelik az üzemanyagok árát. Ez a forgalom átlagosan 10%-kal nő.
Nem hétköznapi, ami a bajnoki és a kupa fordulókban történt az európai labdarúgásban. A részletekkel itt van Mahai Bence.
Igen, rangadók, balhé, gólzápor a világ különböző pontjain, erről mutatok a következő percekben képeket. Jó napot kívánok! Ha bár a tegnapi Valencia-Barcelonán nem potyogtak a gólok, mindenképp a spanyol éllovas és a harmadik helyzet rangadója az első a sorban.
Nem hiába volt feszült Pep Guardiola, a Barca nehéz mérkőzésre számíthatott a mestájában. Fél órát kellett várni az első helyzetre, amelyet ezúttal Messi elrontott. Talán nem kellett volna egyedül megoldani ezt a helyzetet. Igaz, az imént üresen álló Villa sem tudta belőni a saját lehetőségét, viszont a Guaita remekül védett. A Barca nem szerzette át vezetést, sőt kis fián hátrányba került. Soldado lövése centikkel került el a kaput, csak úgy, mint Pablo Hernándezé, 7 perccel később. Úgy tűnt, nem bírnak egymással a felek. A 77. percben aztán Adriano ment el a bal oldalon, és szolgálta ki Messit, Guaita pedig csak belejutni tudott a labdába, így a Barca 1-0-ra győzött a Valencia otthonában.
Németországban a Bayern a bajnoki címről már lemondott, a szurkolók azonban abban bíztak, hogy a kupában valamit még elérhetnek a bajorok. Tegnap a Schalke látogatott a címvédőhöz.
A kupa győzelemben még bízott a Bayern egészen szerda estig. A csodálatos Allianz Arénában szűk negyed óra elteltével a Schalke szerzett vezetést. Raúl érkezett remekül a hosszú oldalon, ezzel pedig nehéz helyzetbe hozta a bajorokat. Egy újabb szöglet után újabb veszély alakult ki a hazai kapunál, ezúttal azonban Müller jó helyen állt és megmentette a második góltól a Bayernt. A második félidőben a hazaiak voltak veszélyesebbek, és többször csak Neuernek volt köszönhető, hogy nem egyenlítettek. No meg Robbennek, aki nem találta el a kaput, és nem ez volt az első eset. Még a végén is egyenlíthetett volna a Bayern, Neuer azonban ismét a helyén volt, így 1-0-ra nyert, és a német kupa döntőjébe jutott a Schalke. Berlinben a Duisburggal találkozik majd.
Londonban beigazolódott, hogy a kupa nyolcaddöntő első mérkőzésén csak szórakozott az Arsenal. A reálisnak nem mondható 1-1-es első mérkőzés után az ágyusok tegnap alaposan kitömték a Leightont.
Mindössze 7 percet kellett arra várni, hogy az Arsenal megszerezze a vezetést a Leighton Orient ellen. Rosicki beadását Samak pörgette a kapuba. Fél óra elteltével már 2 gólos volt a hazai előny, Niklas Bentner 13 méterről fejelt a harmadosztályú csapat hálójába. Az első játékrész utolsó percében pedig már a harmadik hazai, egyben második Bentner gólnak örülhetett Arsène Wenger, a dán szépen tekert a hosszú sarokba, és a Bentner parádénak még nem volt vége, a csatár a 61. percben egy gipszáltal kiharcolt büntetőt helyezett a vendégek kapujába, klasszikus mesterhármas. A kegyelemdöfés klisi adta meg, az Arsenal 5-0-ás győzelemmel jutott a 8 közé, ahol a Manchester United-del találkozik.
A skót bajnokságban bő 2 hete, a kupában pedig 1 hónapja találkozott az ősi rivális Celtic és a Rangers. Mivel a kupameccs 2-2-re végződött, újrajátszásra volt szükség. A tegnapi meccsen azonban látszott, a két csapatnak már untig elég egymásból.
Nem fukarkodott a lapokkal a játékvezető a Celtic Rangers skót kupa meccsen. A glasgowi Steven Whittaker a 36. percben már a második sárgáját kapta meg, így társai nélküle voltak kénytelenek folytatni. Elvesztését El Hadji Diouf oly nehezen viselte, hogy az ellenfél edzőjének, Neil Lennonnak öntötte ki a szívét. A szünetben sem csillapodtak az indulatok, de aztán a Celtic úgy döntött, inkább focizik egy kicsit. Mark Wilson lövésének először Sasa Papa csálta útját, de másodjára már sikerrel járt, és góljával már is 1-0-ra vezetett a Celtic. Nem sokkal később Samaras megduplázhatta volna az előnyt, de nem járt szerencsével. A Rangers egyre nehezebben viselte, hogy nem megy a játék, Buggerre a bírónál is kifejezte nem tetszését, cserébe piros lapot kapott. A sipszó utánra is maradtak még izgalmak, Neil Lennon és a Rangers segédedzőjének készfogásából egy jó kis adókapok kerekedett, majd Diouf percei következtek, aki miután megmondta magáét a játékvezetőnek, piros lappal mehetett az öltözőbe. A végeredmény Celtic Rangers 1-0 és 3 kiállítás.
Brazíliában is kupafordulót rendeztek, ha már ez még csak az első forduló visszavágójánál tartanak. Gólzáport és kiállításokat már eddig is láthattak, de Mester 4-est még nem. A Palmeiras Comercial meccsen Adriano még ezzel is szolgált.
Az öldmezes Palmeiras idegenben az első mérkőzést is megnyerte a Comercial ellen, a visszavágó 50. percében pedig úgy tűnt minden eldől, hiszen Rafaelt kiállította a játékvezető, azonban kihagyták a 11-est a hazaiak, mégsem sokáig kellett izgulniuk a továbbjutást illetően, a Comercial védői ekkor örülhettek utoljára. Megkezdődött ugyanis a Palmeiras csatárának, Adriánónak egy személyes sója. A 62. percben szerezte az első gólját, majd rábólintott egy remek beadásra 3 perccel később 2-0. Binya egy elegáns emeléssel szépített, az első meccs eredménye is 2-1 volt a Palmeiras javára, ez azonban nem maradt ennyi, mert Adriano nagyon jól használta a fejét, mindegy volt neki, hogy jobbról vagy balról érkezik a beadás. Harmadik fejes góljával már Mester 4-esnél járt, Mester 5-ös meg azért nem lett belőle, mert a vendégek kapusa ezt megakadályozta, így az 5. Palmeiras gólt Gabriel Silva szerezte, maga biztosan jutottak tovább a zöldek.
Este Somogyi Dia várja önöket sporthírekkel, a 7:30-as híradó után mondja el majd a legfrissebbeket. Gergő, most pedig tiéd a szó.
Köszönöm szépen. A szó igazából most Jenki Szilviáé, az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Ma reggelre hazánk nagy részén fehérbe öltözött a táj, így már nem csak a hőmérséklet idézi a telet. Egy mediterrán ciklon felhőzetéből hullott többfelé hó. A következő 24 órában eleinte még inkább ez a ciklon alakítja időjárásunkat, tehát nagy nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Ugyanakkor holnap napközben már egyre nagyobb hatással lesz a Kárpát-medence időjárására ez a magas nyomású zóna, így az északi északkeleti tájak fölé lassanként egyre szárazabb levegő sodródik. Ma délután azonban még inkább erősen felhős, borult idő várható, és sokfelé párás lesz a levegő. Szorványosan számítani kell hószálingózásra, illetve szitálásra. A Dél-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. Általában 2 és 6 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban, főként a délalföldön tovább vastagszik a felhőzet, gyenge havazás is lehet, de a friss hó mennyisége valószínűleg nem haladja meg a 2-4 cm. Általában 0 és mínusz 5 fok között alakul a minimum hőmérséklet. Holnap a Dunántúl déli területein lesz több a felhő, főként ott kell számítani még szorványosan gyenge hószálingózásra, illetve szitálásra. Északabbra hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. Itt a Dunántúlon általában 5 és 8 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Az Alföldön lesz a leghűvösebb, itt 3-5 fok valószínű, az északi részeken, ahol már néhány órára mindenképpen kisüt a nap, a csúcsérték akár a 8-10 fokot is elérheti. Nézzük a folytatást. Szombaton a kötfoltok feloszlását túlnyomóan napos idő követi, kellemes kiránduló idő várható, helyenként akár 11-12 fokot is mérhetnek. Vasárnapra virradóra azonban markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét. A felhő átvonulásokból többfelé számítani kell majd hózáporokra, és sokfelé viharossá fokozódik az északi északnyugati szél. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Még hétfőn is előfordul szorványosan hózápor, és szeles időre kell készülni, ugyanakkor kedden csillapodik a légmozgás, és általában több órára kisüt a nap. Köszönöm figyelmeket, viszontlátásra!
Most Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30-kor lesz. Novodomszki Éva várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!
nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú, hiteles forrásokra. Kultúra, sport és szórakoztatás. Tradíció és folyamatos megújulás. Nyisson ablakot a nagyvilágra. Magyarország első televíziója. MTV. Értéket közvetít.
Kilincset akkor láttam megint, mikor egy elvetélt, vagyis nem elvetélt, csak fél sikerrel végződött ügyet, egy nagy munka, nagy nehezen való kiadások körüli Hercehurcát jöttem tisztába tenni. És ugyan ott volt ez a hivatal, ez a kis kócerá, ez a lakásból fölspiccelt izé, ahol a gyermekkoromat az érettségig, nem pont ebben, de a negyediken, egy ugyanilyen alaprajzú ízű lakásban tehettek tisztába engem. Itt lett a stomatitis ulcerózám, nem bírtam enni, őrült megalázó dolgok történtek, és csupa kilincs volt az egész lakás. Pont ilyenek. A spejzon, a WC-ajtón kisebb, a hallon, szobajtókon nagyobb. Felismertem még ennyi év után is a gondos tervezést és kivitelezést, hogy kétféle méretre volt türelmük. Igen, itt állt a billegő kredenc, és volt egy ajtó. Elnézést, szabad benéznem a fürdőszobába? Köszönöm. Igen. Amin sosem szoktunk bemenni, mert szekrény állt mögötte. És csak a végén, mikor már mindent átvittek az új lakásba, akkor nyitottam ki, térrel teret keverne, lenyomtam hát a tilalma kilincsét. Szánalmas volt. Ártatlan és kicsi.
Trunkó Barnabást kérdezzük a Rádió Kabaré Bombon díjáról. Megtudjuk, hogyan ünnepel a 80 éves szegedi szabadtéri játékok, és bemutatunk két antológia kötetet Ágens egyik előadásának segítségével. Ma délután Rózsa Péter várja önöket a Tea délutánban az M1-en.